Kassák Lajos, Angyalföld, 5. rész. A beüvegezett folyosón, közel a kapuhoz, megszólalt egy sárga részharang. A hangok olyan biztatóak és kellemes csengésűek voltak, akár egy egészséges fiatal lány nevetése. Ahogy az első verset elzengte a harangocska, pillanatokig hallgatott, aztán úgy borrá csendített, s talán még hangosabban, még barátságosabban, mint az előbb. Egy fehér köpenyes ember állt a kijárat előtt, s szemmel tartotta az érkezőket és távozókat. Akik kimentek az ajtón, azok egy kartonlapra nyomott számot nyújtottak át neki, s akik befelé iparkodtak, azoknak ő nyújtott át hasonló kartonlapocskát. A távozóknak visszaköszönt, s az érkezőket kérdezetlenül, mint egy mechanikus pontossággal útba igazította. Egyenesen a folyosó végén jobbra. Károly ott állt a kórház kapujában, s Tétova mozdulattal a fehér köpenyes embernek átnyújtotta az elbocsátottak számát. Az ember észrevette, hogy a másik szólni akar valamit, biztatóan kérdezte. Rendben van egészen? Ne, ez rendben van, felelte Károly, s a fejét intőn a bal oldalra biccentette. Ne, éppen csak az nincs rendben, hogy ez így rendben van. Lehet, hogy kicsit nehezebb lesz az élet, de azért nem kell kétségbe esni. Mi mindenbe kóstol bele az ember egy életen keresztül, és mégis. Nem fejezhette be a bondókáját, mentők érkeztek a kapu elé. Ott hagyta a fiatalembert, és a kocsihoz futott. Károly felállt az útból, s közömbösen nézte, hogy egy asszony betakargatott testét hozzák ki a kocsi belsejéből. Szülés, mondta az orvos a fehér köpenyes embernek. Végig, jobbra, első emelet. Károly megint közelebb húzódott az ajtóhoz. Mintha évek óta valahol a börtön fenekén élt volna, nem mert neki vágni a városnak. Pusztulunk és szaporodunk, mondta felé az ember. Az élet már ilyen. Behúzódott az udvarra, és az ajtószárnyat is maga után cibálta. Dél felé járt az idő, az utcák tele voltak puhán rohanó autókkal, csörömpölő teherkocsikkal, s ide-oda loholó emberekkel. Nem tudta, hogy merre vegye az útját. Akár merre indul, a vége az lesz, hogy kanyarodik egyet, és a kvártéjadó asszonyához fog megérkezni. Ez az egyetlen hely, ahol számíthat valamire. Talán hiteleznek neki, addig, amíg ilyen elnyomorítottan is valami keresethez tud jutni. De hát hol? És hogyan is lépjen bele ebbe a reménytelen, új életbe? A nyaka tövén szúrták meg, s egészen haszna vehetetlenné bénult a bal karja. Hogyan is történhetett ez? Az orvosoktól megkérdezte, de azok azt mondták, hogy az már nem tartozik rá. Jól bántak vele, de azért állandóan az volt az érzése, hogy ő csak egy tárgy ott. Egy húsból és csontból összeállított valami, amin idegen emberek munkálkodnak. Közel volt a halálhoz. S vajon nem jobb lett volna-e, ha az orvosok, ahelyett, hogy segítettek rajta, meglökték volna, hogy ő belezuhanjon a semmibe. Most lődörög az utcákon, s az emberek, akik elmennek mellette, szánakozón megbánulják, mert csápadt az arca, s a fél karja bele van dugva a zsebébe, mint valami érzéketlen fadarab. Megállt a kirakatok előtt, sejmek, csipkés női kalapok, ragyogó férfi gallérok, sárga és fekete cipők, és még ezer ismert és ismeretlen holmi hevert az üvegtáblák mögött. Bámuló megállt, s megint továbbment, hogy ismét megakadjon valahol a tekintete. Megnézett mindent, és minden csak pillanatokig érdekelte. A szemei inkább befelé láttak, és inkább csak a saját, elfojtott kilátásait és panaszait hallották a fülei. Valami különös történhetett az egyik ház előtt, futva összesereglettek az emberek, de ő nem ment oda. Annak a szomorú reggelnek az emlékei ébredtek fel benne, s érezte a behegett seb izzását a vállán. Szólnia kellett volna valakihez, panaszkodni és tanácsot kérni szeretett volna valakitől, de senkit nem ismert az ezernyi ember között. Befordult a mellékutcába, s most már tudatosan a külváros felé haladt. Szűkek és sötétek voltak ezek a mellékutcák. A megáporodott élelmiszerek illata áradt ki a boltokból. Ócska viasz figurák sárgálottak a kirakatokban. Ócska gúnya volt rajtuk, gyűrötten és porosan, akárha valahonnan a padlásról dobálták volna rájuk. Bevásárló asszonyok jöttek, mentek a járdákon, elázott szatyrokkal és kerek kis kosarakkal, amilyenek 10-15 évvel ezelőtt a vidéken voltak divatban. Károly emlékezett még ezeknek a kosaraknak a vidéki útjaira. A főutcákon mentek velük az asszonyok, himbálták a kezükben, mint az éjszakánként csavargó emberek a négyszögletes, kalitkába zárt lámpásokat. Távoli emlékek, s a jelen szomorú pillanatai keveredtek benne. Látta, hogy az előtte fekvő útvonalon az egyik házban rendőrszoba van, ösztönösen befordult a legközelebbi sarkon. A széles utcában villamosok közlekedtek. Károly belekotort a zsebeibe és fölkapaszkodott az egyik kocsira. Maradék apró pénzével fizetett, és leült az egyik sarokba. A hosszú fekvés után ez a kis kószálás alaposan elfárasztotta. A villamos ablakai nyitva voltak, nagyon jól esett neki a pihenés a ringató padon, a keresztül húzó széljáratban. Nézelődött, s most meglátta, hogy oldalt szemben vele egy roppant kövér úr ül a keresztben álló padon. Fehér ruha volt a kövéren, két öklével a térdére támaszkodva ült hegyesen, s a nagy teste fölött ide-oda ringatózott a nagy, kerek feje. Ha a kocsi kifutott a házak árnyékából, akkor a kopasz fej megcsillogott, mint valami óriási csontgolyó. Károly talán egy egész életre el tudta volna bámulni ezt a csodálatos figurát, de csak időnként mert rápillantani. S most meglátta, hogy a kövér úr nem is egyedül ül a padon. Egy fiatal nő lapul mellette, tarka rózsás, könnyű ruhában. Előre tolja a gyönyörű, szőke fejét, úgy beszél a kövérhez, az nem szól, csak bólogat, abban az ütemben, ahogy a villamos zakatol alatta. A nőnek válligérő, bronzszőke haja van, fehér, magas kesztyűi és hamuszínű félcipői. Károly most már őt nézi, és észrevette, hogy a nő is rá-rá pillant, s beszéd közben, mintha el is mosolyogná magát ő felé. Először azt hitte, hogy nem is ránéz a nő, hanem valahova az ajtóra, amin valami érdekességet talált. Károly is rápillantott az ajtóra, de csak egy sárga réz rozetta volt azon. Az is jóval feljebb, mint amilyen irányban a nő szemei pillantottak. Kétségtelen, hogy vele szemezett. Fölfort vérrel, izgatottan helyezkedett a padon. Lehet, hogy akart tőle valamit ez a nő. Lehet, hogy ez az az óra, amikor beéri őt a szerencse. A megállónál egyetlen utas szállt föl, s az is egy fiatal nő volt. Ugyatlan, kivágott ruha volt rajta. Bejött a kocsiba, és közvetlen a fiatalember mellé ült. Károly oldalt pillantott. Ez is szép volt, és szintén szőke. Kár, hogy szeplők voltak az orra körül. Aztán lejjebb vitte a tekintetét, s a nő mezítelen karján most meglátta a három oltás sebb helyét. Rossz emlékek járták át, elhúzódott a szomszédjától. Kétségtelen, hogy a másik sokkal különb. Most már félreérthetetlenül rámosolyog, s a zöld szalag a nyakában ide-oda hintál, hogy hol eltakarja, hol megmutassa a két domborodást a nő mellén. Szakasz határ! Kiáltotta a kalauz, és feléje intett a fejével. Sietve ment ki a kocsiból, s lent néhány lépéssel előrelépett, hogy az ablakon át benézhessen a nőhöz, aki bizonyosan ki fog tekinteni utána az ablakon. Nem így történt. Közben a kövér felébredt a ringatózásból, valami kedveset mondhatott neki a társa, mert párnás nagy kezével megsimogatta, s a leselkedő fiolő egészen eltakarta a nő arcát. Milyen kegyetlen pillanatok! A villamos tovább futott, s Károly ott állt a teherpályaudvar előtti téren, a külváros poros és füstös torkolatában. Már majdnem boldognak érezte magát, s most megint benne volt a reménytelen, fekete semmiben. Hosszú vaslécekkel, össze-vissza görbült plétáblákkal rakott teherkocsik döcögtek előtte. Egy öregember, mezítláb, ingrevet közötten, kétkerekű taigát húzott át az úton keresztben. Néhány ócska bútordarab volt a taigán, egy sovány asszony, s két gyerek lépegetett a rakomány mögött. A vén emberló megállt egy pillanatra, tenyerével letörölte az arcán kiütköző verejtéket, s a szennyes vizet belerázta a porba. Aztán megint belefeküdt az istránkba. Tovább mentek. Az egyik kisgyerek durva kocsmai nótát énekelt. Beépítetlen téren ment most keresztül. Szétszórtan kocsik áldogáltak a kopasz földön, s mész színű homokot lapátoltak rájuk a kocsisok. Messzibb kutat fúrhattak a talajba, vagy más ilyesmin mesterkedhettek az emberek. Hatalmas, faállványban mozgó vaskalapáccsal zuholtak be a földbe egy ember vastagságú fatuskót. Egyszer föl, másszor le! Egyszer föl, másszor le! Hallatszott idáig a döngölők tompa, ritmikus éneke. S ez a zajongás összekeveredett a fatelepi fűrészek csikorgásával, s a velők behasító visításával. Károly már otthon érezte magát. Tüdeje benyelte a bekormozott levegőt, s a szemei meglátták, ami körülötte történt. Egyetlen pillantással magukba emelték a sötét tájat, s az idegennek értelmetlen és iránytalan mozgásokat. Már közel volt az otthonához, s az egyik játszó gyerekcsoportból rákiáltottak. Jó napot, Károly bácsi! Ő is megismerte a gyereket, ujjaival beleturkált a kócos hajába. Hát nem felejtettél el, te csibész? Nem hát, mondta a gyerek. Na, adjon két krajcált drámára. Most nincsen, mondta a fiatalember. Szombaton kapsz négyet. Jó vicc! Röhögött vele szembe a gyerek. Ezt a nótát már ismerem. S anélkül, hogy még egyszer ránézett volna, visszafordult a pajtásaihoz. Egy fillér nem volt a zsebében, s minden lámpa kialudt a bordái alatt. Bent a kórházban olvasta, hogy nagy a munkanélküliség. Szó sem lehet róla, hogy a fél kezével éppen ő rá várjanak valahol. De azért, ha már él az ember, ennie kell és laknia is kell valahol. Bambán keserű elszántsággal ment be a kapun. Az ajtók csukva voltak. Senkivel sem találkozott a folyosón. Ó, én Jézusom, hát maga már kilábolt? Kérdezte a szobaasszony hangos álmélkodással, s valami elidegenítő színekkel a hangjában. Nehéz út volt, ameddig idáig jutottam, de most már túl vagyok a nehezebbjén, mondta a fiatalember, s szétnézett a lakásban, találgatta, üresen áll még az ágy, amiben ő szokta átheverészni az éjszakáit. Most már csak munkát kell szereznem. A szobaasszony éppen kávésbögre mellett ült az asztalnál, s egyszerre, mintha a nyelve is megbénult volna a nagy szomorúságban. Ó, bizony, a munka! Ki tud munkát szerezni? Majd éhen veszik az ember a nyomorúságtól. Megvan még az ágyam? Kérdezte a fiatalember szelíden, és kétségek között várakozott a válaszra. Az asszony összekulcsolta a kezeit. Dehogy van, gyerekem, dehogy van. Nem vagyok én milliómos, hogy a levegőből éljek. Tudja maga, hogy ez az egyetlen jövedelmem, amióta a szegény jó uram oda veszett. Nehéz út volt, s azt hittem már túl vagyok a nehezebbjén. Üljön már le, mondta az asszony, hiszen itt maradhat, amíg kap valamit, ha a Jani gyerekkel elalszik egy zsákon. Nincs szíve az embernek, hogy csak úgy kidobja a másikát, ha valami szerencsétlenség is érte szegényt. Köszönöm, mondta a fiatalember, s leült a nyikorgó székre. Majd csak akad valami hamarosan. Adok egy bögre kávét, aztán mesélj el, hogyan is történt ez az egész história. Reggeltől nem evett a fiatalember, s most jól esett neki a langyos folyadék. Érezte, hogy édeskésen lecsurog a gégéjén, be a gyomrába, lassan megpesdül a vére, s már meséli is a történetet. Olyan egyszerűen és átélten, hogy az asszonynak megnedvesednek a szemei. Késsel! Egy közönséges bicsakkal! Szólt bele az elbeszélésbe. Ó, hogy a frász törje ki az ilyen gazembert! S a fiatalember beszélt tovább, részletesen, s itt-ott már fölnagyítva a történetet, mert most már bizonyos célja is volt az elbeszéléssel. Aztán a kórházról is mesélt, ahol eszméletlenül feküdt napokig, s aztán, hogy fölébredt, látta maga körül az elnyomorodott embereket, amint vergődtek, és ahogyan meghaltak. Én nem féltem a haláltól, mondta. Úgy gondoltam, csak jó járhat az ember, ha kimegy ebből a világból. Ki tudja honnan, az udvarban már megneszelték, hogy hazajött. A szomszédok ide-oda jártak a folyosón, bekukkantottak az ablakon, s lassan megtelt a lakás a kíváncsiakkal. Csak ne búsuljon, majd akad valami, mondták neki. És biztos az már, hogy a karja sohasem fog mozogni? Hát ha az erét vágták át a szegénynek, akkor nem fog mozogni, okoskodott az egyik asszony. Az egész teste erekből van összetéve az embernek. A fiatalember lapult az oktalan szavak alatt, ő már csak a fekhelyre gondolt, s hagyta, hogy hadd sajnálgassák, hadd okoskodjanak körülötte. Én azért nem dobom ki a lakásomból, mondta a szobaasszony. Az ember legyen irgalmas a másikhoz. Itt lakott szegény, nem is illene, hogy kitegyék a házból. A fiatal ember már szeretett volna a végére érni ennek a haszontalan kálvária járásnak. Érezte, hogy ezek a népek rászálltak, mint a szúnyogok, s újra meg újra beleeresztik a csápjaikat. Sajnálkoznak fölötte, s közben valósággal agyon kínozzák a szavaikkal. Fáradt vagyok, mondta. Korán szeretnék lefeküdni. Olyan hosszú és keserű volt ez a nap. Az asszony felbontotta az egyik ágyat, amelyikben két szalmazsák volt, s az egyik zsákot ledobta a sarokba. Durva vászonlepedőt terített rá, s egy hosszú szalmavánkost tett a fejhez. A nagy kabátja ott van kint a fogason. Jó, betakarózhatik vele. Mikor egyedül maradt a fiatalember, vetkőzni kezdett, lehúzta az ingét is, hogy egy másikkal fölcserélje. Közben megnézte a lelógó, hamuszürke karját, s majdnem sírva fakadt a nehéz, fullasztó csöndben.